Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint megírva találjuk Zakariás próféta könyvében a 8. fejezet 6. versétől a következőképpen. Ezt mondja a seregek ura. Bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen, így szól a seregek ura. Ezt mondja a seregek ura, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek valósággal és igazán. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvérek, a húsvét utáni 50 nap útjára léptünk, pünkösd felé haladva. Egyúttal ez az út a feledés útja is. Hogy mondani szokták, minden csoda 3 napig tart, úgy tűnik a feltámadás. 3 napos ünnepe is nagypéntekkel együtt. A feledés homályába merül, ahogy bele zuhanunk, bele lépünk a mindennapok sodrába a keddi naptól kezdődően. Igen, ilyen az emberi emlékezet, feledékeny, olyan, mint a régi templomok falán, egyre fakuló freskók, az idő múltával ezek elvesztik a színüket. Emlékezetünk azonban nem csak magától fakul, hanem mi gyakran át is festjük a régi képeket, emlékeket. Jó esetben öntudatlanul, rossz esetben gonosz szándékkal. A múltat végképp eltörölni, ez volt a jelszava annak a forradalmi megmozdulásnak, ami nagyon sok kárt okozott az emberi történelemben. Ez bizony a sátán műve volt. Ezért van az, hogy bár a történelem az élet tanító mestere, az lehetne legalábbis az ember rossz tanítvány. Nem akarja megtanulni a leckét, nem akarja memorizálni, megjegyezni a leckét. Mindig valami újra vágyik, felejti és lecseréli a megbízható, megszokott valódi értékeket. Ezért ezen a mai vasárnapon Zakariás próféta emlékeztetni akar bennünket. Az ő neve is ezt jelenti, az Úr emlékezik. Az Isten nem felejt. Zakariás próféta neve szimbolikus. Egyetlen gondolat vezeti őt a prófétai szolgálatban, és ezt kell átadnia. Isten emlékezik, és emlékezteti népét. Isten már a szövetségkötéskor parancsba adta az emlékezést. Így hangzott ez Mózes ajkáról, ismételgesd újra és újra ezeket az igéket a te fiaid előtt, és a te fiaid fiainak is mondd el újra és újra. Az emlékezés és emlékeztetés parancsa az egyházra, Krisztus egyházára is érvényes. Már 2000 év óta emlékezünk. Szédítő idő, 2000 esztendő, és még mindig emlékezetünkben van, kollektív emlékezetünkben van az, ami húsvétkor történt, és Krisztus Urunk egész élete az evangélium. Az, hogy ma erről beszélünk, önmagában is bizonyítja, hogy ez az emlékezés milyen erős és milyen eredményes. Pedig sok körülmény tette ezt lehetetlenné, hogy Krisztus emlékezete fennmaradjon. És már is ott vagyunk mai igénknek a lényeges kérdésénél. Izrael népe úgy érezte, hogy lehetetlenné vált mindaz, ami eddig fontos volt a számukra, hiszen ott vannak a babiloni fogságban, és a templom romokban hever. A feltámadás evangéliuma is ugyanígy mindig lehetetlen helyzetben szólalt meg. Gondoljunk csak arra, ahogy az elhangzott lekcióban hallottuk, még a közvetlen tanítványok sem tudtak igazán hinni benne. Tamásnak külön bizonyítékra volt szükség, külön emlékeztetése volt szüksége. Ugyanígy az emmausi tanítványoknak. Aztán az emlékezetből ki akarták törölni a zsidók, amikor Jézusnak a nevét valóban szó szerint kitörölték, nem volt szabad említeni sem, így akarták meggátolni azt, hogy az evangéliumi üzenet tovább menjen. Aztán jött a görög filozófia, a római politikai hatalom mind-mind akkora erővel nyomult, hogy lehetetlené tette ezt az evangéliumot, ezt a világnak a hátra levő sarkában történt eseményt, ami mégiscsak a mi megváltásunk története volt. Aztán, amikor a keresztény egyház már szabaddá lett, akkor egy korai keresztény szekta tagadta Krisztus istenségét. Egy másik szekta pedig éppen ennek ellentéteképpen tagadta Jézus emberségét. Vagyis mindent, szinte mindent lehetetlenné akartak tenni sátáni szándékkal az akkori különböző csoportok. Aztán, amikor az egyház diadalmas korszaka következett el, akkor pedig maga az egyház szorította háttérbe Krisztust a szentekkel és mindenféle olyan tanításokkal, olyan tételekkel, amelyek lehetetlené tették a tiszta krisztusi hitet. Krisztus szeretete helyett mágiák robbantak fel. De a reformáció egyházaiként nekünk is önvizsgálatot kell tartani, mert hiszen Krisztusért szállt síkra az ígért, az evangéliumért szállt síkra a reformáció, mégis pár évtized múlva szörnyű vallásháborúvá vált a reformáció ügyen. A felvilágosodás megalapozta az ateizmus vallását, amelyik kifejezetten tudatosan, módszeresen harcolt, küzdött Krisztus ellen. Aztán jött az a tőkés társadalom, amely a pénzt tette Istenné. Megint csak Krisztusnak úgy tűnt, esélye sincs egy ilyen világban. A 20. században a tudomány foglalta el az Isten helyét, és Krisztus megint úgy tűnik, hogy mellékszereplővé vált. És itt vagyunk a 21. században. A globalizáció mindent felülír. Hitet, tudást, erkölcsöt, józan értelmet, kultúrát, családot, nemzetet, hazát, és természetesen Krisztust. Így alakult ki a kereszténységnek az a lehetetlen helyzete, amiben ma élünk. Most mondhatjuk bízvást, 2020-ban elérkezett a kereszténység nagy bőtje. Húsvét után is ez a nagy bőjt köszöntött ránk. Ahogy Jézus mondja, elvétetett a vőlegény. Zárva a templomok, az úrvacsora évében el vagyunk tiltva az úrvacsora közösségétől. Kell ennél lehetetlenebb helyzet? Zakariás népe, az Ószövetség népe, nem csoda, hogy frusztrált, csüggett, megkeseredett volt, és úgy látták, hogy nincs semmi értelme Isten útján járni, Isten hatalma megkérdőjelezhető, a pogány kultúra és a vallás virágzik, Izrael egykori dicsősége viszont romokban, a dávidi, salamoni idők vallási élete, a templom már csak emlék, vagy már sokak lelkéből azt is kitörölte a hosszú időre nyúló fogsági életforma. Kedves testvéreim, lehetetlenek látszik, hogy felépüljön a templom, hogy felépüljön egy nép. Zakariás ebben a helyzetben emlékezteti népét. Krisztus egyháza, az új szövetség népe, ugyanúgy elmondhatjuk, frusztrált, csüggett, megkeseredett. Sokan úgy érzik, nincs semmi értelme Krisztus útján járni. Nem azt tapasztaljuk, hogy minden hatalom övé lenne a világban, mennyen és földön, ellenkezőleg. Templomok ezreit zárják be, bontják le, adják el, Isten tagadó kultúra terjed, és a pogányság virágzik. És ugyanezt élhetjük át egyéni életünkben is talán, a vírus százezrek, milliók életét teszi kilátástalanná. Meghalt a feleségem, derékba tört az életem. Lehetetlen, hogy innen felálljak, mondta valaki. Egykori tanítványom hívott fel a múlt héten, mindkét veséje leállt. Lehetetlen, hogy meg tudjak küzdeni a betegséggel, mondta. tönkrement a cég, ahol dolgoztam. Lehetetlen, hogy munkát találjak. Elszabadultak az árak. Lehetetlen, hogy otthon teremtsek a családomnak. Lehetetlen kimászni ebből a gödörből, amelybe belekerültem. Lehetetlen, hogy megértsem, mi Isten terve az életemmel. És mégis, ezek a kimondott, vagy kimondatlan mélypontjaink a legígéretesebb helyzetek. Ugyanis ilyenkor válunk nyitottá Isten újat munkáló kegyelmére. A lehetetlen helyzet, jól jegyezzük meg, Isten cselekvésének mindig az ideális ideje és területe. Sokan mondják el telefonon, vagy írják le e-mailben, hogy az idei húsvét eddig nem tapasztalt módon milyen áldott volt a számukra. A lehetetlen körülmények ellenére. 3 istentiszteleten vettem részt húsvét vasárnapján, írta valaki lelkendezve. Végre volt időnk egymásra, hallottam megint csak mástól. Régen hordozott lelki problémáim oldódtak meg, vallotta valaki. Isten mindig az utolsó megoldás volt eddig talán, az ultima ráció, most viszont első helyre került az életemben. Jézus, az emberfia vállalja ezt a lehetetlen helyzetet, beáll az utolsó sorba. Elfogadja az utolsó helyet, amit mi szántunk neki. Elfoglalta helyét az utolsó bűnösök között, ott a kereszten. Így vállalt sors közösséget azokkal, akik lehetetlen helyzetbe kerültek. Ebben a lehetetlen helyzetben történhet meg a feltámadás. Igen, a feltámadás hatalmas csodájához csak a lehetetlen helyzet elég háttérül. Ezékiel azt a parancsot kapta, hogy prédikáljon a száraz csontoknak. Látomásban látja, hogy a csontok megeleverednek. Zakariás azt a parancsot kapta, hogy emlékeztesse erre Izrael népét. Kedves testvéreim, az én feladatom az, hogy emlékeztessek arra. Jézus azért jött, hogy ez a profécia valóra váljon ma is. A száraz csontokból, a halálból. Nem csak egy élet, hanem egy nép, az Isten népe, egyháza támadjon fel. Támadj fel új életre már, Krisztus drága népe, énekeltük. Legyen számunkra ennek az ősi, 2500 éves proféciának az üzenete ma elevenítő erővé. Feltámadások sorozata kezdődött húsvét napján. Jézus az első zsenge, ami azt jelenti, hogy van folytatás. Jézus az első szülött a halálból. Mert a halál születéssé válik. Megfordul a sorrend. Ez a feltámadás csodája. Általa és vele valósággá válik a lehetetlen. Itt és most, számomra és számodra kezdetét veszi az új teremtés. Drága testvér, boldog feltámadást. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked vigasztaló szavaidat, ezt az ősi proféciát, amit az emlékezet mélységéből kellett előhoznunk most, 2500 év távlatából. Azért, hogy ráébredjünk a valóság feletti valóságra, hogy ráébredjünk arra, hogy a lehetetlen a mi életünkben is újra és újra lehetségessé válik. Adj nekünk boldog feltámadást, Urunk. Amen.